kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ma este 9 órától Róma hívő közössége együtt imádkozik Ferenc pápáért a Szent Péter téren, közölte a Szentszéki Sajtószolgálat. Mint írták, ma hétfőn 21 órakor a Rómában működő bíborosok, a római kúria összes munkatársai együtt a római egyház megyével Isten népének érzéseit összegyűjtve a Szent Péter téren gyűlnek egybe, hogy közösen imádkozzák a rózsafüzér imát a Szentatya egészségéért. A rózsafüzér imádságot Pietro Parolin bíboros államtitkár vezeti. Aki reményét az Úrba veti, nem csalatkozik. Fogalmaztak az ukrajnai püspökök a háború kezdetének harmadik évfordulóján közleményükben. Az ukrajnai római katolikus püspöki konferenciának a teljes körű orosz invázió kezdetének harmadik évfordulója február 24-e alkalmából közzétett felhívásában azt írják. A remény nem csal meg. A rómaiaknak írt levél e szavaival kezdődik az a bulla, amely jubileumi évet hirdetett az egyetemes egyházban. Ebben az esztendőben a keresztény remény erényének jegyében élünk. Éppen ez az isteni gondviselésbe vetett remény teszi lehetővé számunkra, hogy hittel tekintsünk mindarra, ami hazánkban és a világban történik. Üzenetükben továbbá kifejezik mély hálájukat a katonáiknak, valamint őszinte köszönetüket Ferenc pápának minden erőfeszítésért, amellyel lehetővé teszi, hogy a világ ne feledkezzen meg Ukrajnáról, szűnni nem akaró imájáért értünk. Írta az ukrajnai római katolikus püspöki konferencia üzenetében az orosz-ukrán háború kitörésének harmadik évfordulóján. A kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője szerint közös érdek, hogy a fegyveres konfliktusokat mielőbb lezárják, és a kölcsönös párbeszéd segítségével a bizalom és a béke talaján újra megnyissák a kapukat egy hosszabb, fejlődést hozó időszak előtt. Simicskó István a távirat irodához eljuttatott közleményében felidézte. 3 évvel ezelőtt szinte az összes híradás arról számolt be, hogy orosz csapatok kezdtek benyomulni Ukrajna területére. Ugyan a világ sajtóban már korábban megjelentek találgatások arról, hogy Oroszország támadásra készülhet, ennek ellenére az egész világot sokként érte a hadművelet megindítása. Európa nem volt felkészülve egy ilyen történelmi fordulatra. Az Európai Unió és Nyugat-Európa korábbi meghatározó szerepet betöltő országainak világhatalmi súlya egy kritikus szint alá csökkent. Brüsszel elhibázott, globalista politikájának is köszönhetően már nem volt képes a kontinens békéjét szavatolni, mutatott rá a KDNP-s politikus. Álhírek és politikai hangulatkeltés helyett maradjunk a tényeknél. Az áfa visszatérítést a nyugdíjasok rendkívül egyszerűen vehetik majd igénybe, hangsúlyozta a Nemzetgazdasági Minisztérium. Megerősítették, a kormány számára kiemelten fontos, hogy a magyar családok és a nyugdíjasok megfizethető áron jussanak hozzá az alapvető élelmiszerekhez. Ismertették, a nyugdíjasok nagyon egyszerűen a boltban történő fizetéskor egy, az azonosításhoz szükséges, erre a célra kialakított kedvezménykártyával vehetik igénybe a kedvezményt. Az azonosítást és a fizetést követően a nyugdíjasnak semmilyen egyéb teendője nem lesz. A visszatérítés összege ugyanis automatikusan utalás jogosult bankszámlájára vagy készpénz formájában a rendszeres nyugdíjjal együtt fog megérkezni. Az intézkedésnek köszönhetően a nyugdíjasok egy bizonyos összeghatárig az érintett alapvető élelmiszerek esetében áfamentesen, vagyis közel negyedével olcsóbban vásárolhatnak zöldséget, gyümölcsöt és tejterméket. Végül az időjárásról. A kezdetben kevésbé felhős Dunántúl nagy részén reggelre réteg felhőzet köt képződik, valamint keleten is maradnak felhős borultájak. Gyengén felhős derült részek főként a középső megyékben lehetnek. Az északkeleti tájakon még előfordulhat hószállingózás. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -3 és +2 fok között alakul, de a kevésbé felhős fagyzugokban ennél kissé hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 8 és 14 fok között várható, de északkeleten kicsit hidegebb lehet. Híreket hallottak.
Reklám.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Műsorajánló.
A megértés hullámhosszán. Ma este 21 óra 5 perckor Szabó József atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfőn este 21 óra 5 perctől a Szent István Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Vas Albert rövidebb lélegzetű írásai következnek. A jog. Könyvtárakat írtak tele azzal, hogy mik a jogaid ezen a földön, pedig csak egyetlen igazi jogod van, békében élni. De éppen erről feledkeznek meg a leggyakrabban. Igazság. Aki azt mondja neked, hogy a rossznak győzelme lehet a jó fölött, az vak. Legyőzheti-e a felhő a napot, a sötétség a világosságot, a tél a tavaszt? A győzelmet azonban ne tévezz össze a sikerrel. A felhőnek sikerül magát a nap és a föld közé tolnia, de legyőzte-e vajon a napot ezzel? S ha igazságról beszélsz, akkor is vigyázz. Ne a magad egyéni érdekét, vagy egy csoport érdekét nevezzed igazságnak. Érdek annyi van, ahány ember a földön, de igazság csak egy. A gyertyaláng és a reflektorfény csak méreteikben különböznek egymástól, lényegükben azonosak. Az igazság nem emberi mérték, és így ne várd tőle, hogy emberi tulajdonsággá váljék. Igazság az, hogy élsz, és hogy jogod van élni, mert megszülettél. Hogy minden ember egyforma abban, hogy mesztelenül jött ide, és mesztelenül, egészen mesztelenül tér vissza innen. Hogy aki jó, azt baj nem érheti, akármi is történjék vele. Egyenesen járhat, és nyílt homlokkal nézhet szembe a világgal. Ezek az igazságok. De nem feltétlen értékű igazság az, hogy tied a kabát, amit a szekrényedben őrzöl, a gyapjú, amiből készült a juhé volt. Te azt vallod, hogy igazságos úton lett a tied, de a juhnak erről bizonyára más véleménye van. A valódi igazságban bízhatsz bátran, kára nem eshetik. Felkél a nap, bármilyen sötét is legyen előtte az éjszaka. Ha mégis látnod kell, hogy itt-ott az emberi hangyaboly külön életében a rossz látszólag győz a jó felett, ne tévesszen meg ez a látszat. Káin sohasem győzte le Ábelt, csak megölte. Jusson eszedbe, hogy van egy jelvény, amit sokan hordanak, de kevesen értenek meg. Azt hirdeti, hogy sok idővel ezelőtt keresztre feszítettek valakit, aki győzött az emberek bűnei fölött. Vas Albert, büntetés és jutalom. Jót tettél, és nem fizettek érte? Mit adtál te a napnak, éltető melegéért? Vagy a földnek, hogy ellát kenyérrel? Rosszat cselekedtek veled, és nem érte őket semmi büntetés? Rövidlátó vagy, ha jutalmat és büntetést emberi csereeszközök értékével mérsz. A jó nem más, mint a dolgok ősi és természetes rendje. Egyszerűen csak az egyenes út. Jutalma önmagában van. Tisztává tesz és könnyűvé. Érzéseket ad, amiket nem vásárolhatnál meg Dárius kincsén sem, s amiktől nem foszthat meg semmiféle hatalom. Mondom, mint ahogy az egyenes út jutalma éppen az, hogy nem tértél le róla. Akik letérnek erről az útról, éppen azzal, hogy gonoszat cselekedtek veled, azokat sajnálnod kell inkább, mert a görbe utak szörnyűségesen nehezek. Amit a bűnről tudnod kell. Ne hidd, hogy a kígyó csábította Ádámot és Évát a tudás fájának gyümölcséhez. A falánkság hajtotta oda őket, a kíváncsiság, a mértéktelenség, a nagyra vágyás, az elégedetlenség. Még több kellett. Ez volt az egész. És azt se hidd, hogy kardos angyalok űzték ki őket a paradicsomból. Kimásztak ők onnan saját maguk. Annak a létrának a segítségével, amit a tiltott tudás almája csiráztatott ki bennük, mint első emberi találmányt. Vas Albert, elfogultság és megértés. Ez a hegy kopasz, mondja a keleti oldalon lakó ember, nincs rajta egyetlen egy fa sem. Ezt a hegyet sűrű erdő borítja, jelenti ki a nyugati oldalon lakó. Mielőtt hajba kapnál valakivel emiatt, vedd a fáradtságot, és sétálj át a hegy másik oldalára. Nem vagy egyedül a földön. Jól figyelj most ide, mert ez nagyon fontos. Nem vagy egyedül a földön. Nem tudom eléggé hangsúlyozni, nem vagy egyedül. Sajnos rajtad kívül még sok millió ember él. Nem tudom pontosan mennyi, de nagyon sok. Valamennyi embernek ugyanaz a célja, mint neked. Emberi módon akar élni. Békét és nyugalmat akar. Otthont, vagyis egy szemétdombot, melyen ő a kakas, aki kukorékol. Azonban több a kakas, mint a szemétdomb, és így egymás között meg kell osszátok a dombot és a kukorékolást. A legtöbb baj közöttetek ebből származik. Mert minden ember körül van egy láthatatlan bűvös kör, az egyéniség köre. Egyiknél kisebb, másiknál nagyobb, de ne hidd, hogy bárkinél is hiányozhatik. És minden kör három részre oszlik, mivel minden ember három részből áll, egy remetéből, egy despotából és egy művészből. Az emberi társadalom világa ezeknek a láthatatlan köröknek a hihetetlen összezsúfolódását hozta létre. A körök mindenütt érintkeznek, összeütődnek, sőt, metszik egymást. Ügyelj a körülötted élők köreire. Ha lehet, helyezd el úgy köztük a magadét, hogy mások köreit ne érintsd általa. Az összekoccanó körök nyomán mérges váladék keletkezik, a veszekedés. Könnyen haraggá gyűl, és gyűlöletté fekélyesedik. A zsúfolt együttélés fertőző baktériumokat termel. Ha helyszűke miatt nem áll módodban elkerülni az összekoccanást, a téged szorító körök despota cikkébe behatolhatsz. Legtöbb embernél ez amúgy is túlságosan nagy helyet foglal el ahhoz képest, hogy elfogadta a civilizáció kényelmeit. Ilyen úri ösztönökhöz ugyanis csak annak lehet joga, aki úgy él, mint a medve, vagy mint az ősember. Maga szerzi meg azt, amire szüksége van. És a társadalmi élet gépezetének hasznáról lemond. Aki azonban elfogadta kényelem játékszabályait, az egyéni szabadságnak és despota énjének úri mi voltáról önként lemondott, mint a kutyává szelídült farkas. De senkinek művész énjét ne bánsd, apró kis bogarait. Hogy szeret heverni ebéd után, cukorra leszi a vajas kenyeret, ébredés után szivarra gyújt az ágyban. Hogy szenvedélyei vannak. Hogy szeret korán kelni, hogy nem szeret korán kelni. Hogy 10 percenként húzatot csinál, mert nincs elég levegője. Hogy ordít, ha mások húzatot csinálnak. Hogy szereti, ha dicsérik. Hogy nem szereti, ha dicsérik. És még ezer ilyesmi. Ezeket ne bánsd, ha nem okvetlenül szükséges. Ezek teszik kerekké az ember egyéniségét, és éppen úgy szüksége van rájuk, mint a sóra. Legjobban azonban minden emberben a remetét tiszteld, a magányosat, a tartózkodót, a szemérmeset. Minden egyéniség mélyén ez lappang valahol. Néha nagyon mélyen elrejtőzve a felületességek alá, de ott van, s akiben a remetét megbántod, ellenségeddé válik. És még valamit jegyezd meg jól, mielőtt kukorékolni a szemétdombra kiállsz. Előkerül csak az, aki nem szorul másokra. Tudnod kell, hogy itt nem olyan előkerülségre gondolok, amit ruha vagy hivatal jelent. Itt a belső előkerülségről van szó. Az egyetlen igazi előkerülségről. Ha tétlenül nézed, hogy más vágja föl szívességből a fádat, vagy más ássa föl szívességből a kertedet, mert úri tenyered munkával piszkítani átallod, előkelőséged egy-egy darabjáról önként lemondottál. Ha ezt teszed, halkabban kukorékolj, és sokkal szerényebben. Teljes hanghoz csak annak van joga az emberi társadalom szemétdombján, aki nem adósa senkinek, aki az élet megéléséhez nem fogad el könyör adományokat. Ezek az igazán előkerő emberek. Tanulj tapintatot. A tapintat az együttélés diplomáciája. Ne nyisd ablakot arra, aki fázik, mert náthát kapsz a hidegtől, amit ezáltal benne magaddal szemben dermesztettél. Ha valakin valami csúnyát észlelsz, ne dicsérd a szépnek, mert megsérted és megalázod ezzel. Ne nevezd drágámnak, édesemnek vagy szívemnek azt, aki számodra se nem drága, se nem édes, és akinek a szívedhez semmi köze sincsen. Tanuld meg, hogy a tapintatos ember mindig őszinte, abban, amit mond, és főleg abban, amiről hallgat. Légy jól nevelt. Igyekezz hozzánevelni magadat az emberek közelségéhez. Csak a neveletlen emberről lehet tudni, hogy mikor van rossz kedve. Fegyelmezd magad. Senkit sem érdekel, hogy milyen hangulattal ébredtél föl reggel, és egyedül csak a fogorvosodra tartozik, hogy fáj-e a fogad vagy sem. Ha okvetlenül érzed, hogy kellemetlenségeket kell mondanod, mert jól neveltséged gyöngébb, mint hangulataid, bújj el valami félreeső helyre, és írd le egy papírra mindazt, amit megmondanál. Tedd el, és másnap olvasd el megint. Egy hétig olvassad el minden nap, és a hétvégén olvasd föl barátaidnak is. Azok nevetni fognak rajta. Te pedig a szégyenkezés által emberré neveled magad. Igyekezz kultúrát lenni. A kultúra nem azt jelenti, hogy fogkeféd van, és meg tudod indítani a gramofont. A kultúrát ember látni és érezni tudja a szépet és a jót. Bennük és általuk fölülemelkedik állati mi voltán, és valóban igyekszik azzá lenni, akit Isten a maga képére teremtett. A kulturált ember uralkodik önmaga fölött és úgy bánik indulataival, mint a házőrző kutyákkal. Időnként elengedi őket, de csak a kerítésen belül, és csak is olyankor, ha tolvaj kerülgeti kertjét. Gondolj gyakran arra, hogy nem a társadalmi rendszerek teremtették az embert, hanem Isten. De azt se feledd, hogy a társadalmi rendszereket nem Isten teremtette, hanem az emberek maguk. Részben uralmi ösztönökből, részben békétlenségből. A civilizációt pedig kimondottan csak kényelemből és lustaságból. Városban élsz, hogy ne legyen sáros a lábad, ha esik az eső. Ne kelljen messzire gyalogolj. Ha valamire szükséged van, és nem magad főzed az ebédedet. Tehát ne panaszkodj, ha elüt a villamos, vagy ha kozmás az étel, amit eléd tesz az, aki helyetted elkészítette. Egyáltalán semmire se panaszkodj. A panaszkodó ember olyan, mint a rossz gyerek, aki megkíván egy játékot, és amikor megkapja, nincsen vele megelégedve. Előbb-utóbb a fenekére vernek. Ha kifogásaid vannak az emberi közösség ellen, fordíts neki hátat. Vonulj föl a hegyek tetejére, építs kunyhót magadnak, készítsd magad a lábbelidet, vard magad a ruháidat. Ha az emberi társadalomtól semmit el nem fogadsz, szíthatod kedved szerint. De amíg veled született lustaságod előnyeit élvezi, addig hátrányait is tűrd el szótlanul. Vas Albert a barátságról. Volt egyszer egy ember, aki szépnek látta a világot, akinek nem voltak ellenségei, és aki azt hitte, hogy megelégedett. De volt három barátja. Az egyik minden nap arról beszélt neki, hogy mi csúnyát látott a világban. A másik folytonosan fogadkozott, hogy megvédi az ellenségek ellen. A harmadik azt vitatta, hogy csak a gonosz ember megelégedett egy ilyen bűnös társadalmi rendszerben. Addig, amíg az ember elhitte mindezt, és felakasztotta magát az erdőben egy fára. A három barát pedig összeült búsulni a fa alá, és azt mondották. Szegény meghalt ugyan, de fontos, hogy mi hűséges barátai voltunk. Valahányszor a barátságról gondolkozol, jusson eszedbe ez a kis történet, és gondolja a következőkre. 1. A barátság nem azt jelenti, hogy jogod van beavatkozni embertársad belső életébe. 2. A barátság nem hatalmaz föl arra, hogy tapintatlan és neveletlen légy. 3. A barátság nem azt jelenti, hogy valaki korlátlanul önzéseink rendelkezésére áll. 4. A barátság nem jogcím arra, hogy jellemhibáinkat feltétlenül és kötelességszerűen megbocsássák. 5. A barátság nem arra való, hogy valakit meggyőzzünk a magunk álláspontjának igazságáról, mindössze arra alkalmas csupán, hogy mások álláspontjait megértsük. 6. A barátság nem kér, nem követel, de nem is ismer áldozatokat. 7. A barátság oka nem lehet sem a véletlen, sem az egymásra utaltság. Még kevésbé azonos világnézeti beállítottság vagy politikai célkitűzés. A barátság oka egyedül a barátság maga. Az emberi lélek valami olyan titka ez, mint a zenének a hangok harmóniája. Nem azonosak, de kiegészítik egymást. Az igazi barátság olyan az emberi világ diszharmóniájában, mint egy finom, halk akkord. Vas Albert, hála. Ne tévezz össze a különböző kötelességekkel. A hála érzés, és mint ilyen megfoghatatlan, felmérhetetlen, és emberi értékfogalmakkal ki nem fejezhető. Csak akkor van jogod számon tartani, ha te tartozol vele másnak. Ez lelkiismereted feladata. De ha azt kutatod, hogy ki adósod hálával, már önzésed szolgálatába állítottad a cselekedetedet is, amivel állítólag megszolgáltad. És önzőtettek egyszerűen napi áron számolandók el, hála nem jár, s nem is teremhet nyomukban. Szabadság. Azt jelenti, hogy jogod van az élethez. Éppen úgy, mint a pillangónak, vagy a madárnak, vagy a vaddisznónak. De semmivel sem több, mint ezeknek. Vagyis jogod van a magányhoz, az élelemhez, amit megszerzel magadnak fáradozás árán, a napsütéshez, az esőhöz, és ahhoz, hogy dideregj a hóban, ha nincs meleg ruhád. Jogod van szabadon gondolkodni a világ dolgai fölött, szép és csúnya, jó és rossz között választani. Jogod van bátornak lenni és őszintének, becsületesnek igaznak. Jogod van békességben élni, és nyugalmasan várni a naplementét. Jogod van elnyomni magadban gonosz indulataidat, és jogod van a tökéletesedés útját keresni, mely Istenhez vezet. Ez a szabadság. A többi, amit ezzel a fedőnévvel cégjelezve annyiszor tűztek zászlóikra emberi megmozdulások, csupán valamely embercsoport önzését, izgágasságát vagy uralmi vágyát képviseli egy másik embercsoport rovására. Az igazi természetes szabadságtól irtózik minden közösség, mivel az felszabadítja az egyént, és ezáltal megszünteti a közösséget. Nem az a szabadság, hogy úgy élhetsz, mint egy diktátor, és kedved szerint érvényesítheted a benned felgyülemlett gyűlöletet. Szabadság az, hogy nincs diktátor fölötted más, csak a teremtő rend, és hogy a gyűlölet ellen megvédelmezheted magadat a szeretettel.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg a Világjáró Abdullah című mese 9. részét, melyet Tóth Levente olvas fel.
Az erdei sírbolt. A sírbolt közepén egy vaskos kőtömb állt, azon egy összehajtogatott ódon pergament feküdt. Álmélkodva léptem oda, széjjel teregettem a pergament, és a kupola tetejéről lecsüngő örökégű mécses világánál ezt betűztem ki rajta.
Én nyugszom itt a nagy indus varázsló, ki próbát tett veled a vashegyen. Itt nyugszom én, hogy ez a néma sírbolt, derék vándor az útjelződ legyen. Indulj, eredj a sűrű rengetegbe, bár veszedelmek lesnek ott reád. Keményítsd meg szíved, légy fürge bátor, mert harcok árán juthatsz csak tovább. Ha bátran mégy, mindig csak napkeletnek, nem hátrálsz meg, nem rettent el a vész, egyszer csak véget ér a szenvedésed, és ahová igyekszel, odaérsz. Ez az írás megvigasztalt, de el is borzasztott, mert igaz ugyan, hogy megjelölte a menekülés útját, de azt is elárulta, hogy viszontagságaim még korán sem értek véget, sőt, talán nagyobb veszedelmeknek nézek elébe, mint amilyeneket eddig kiálltam. Reggel elhagytam a tisztást, és ismét belevetettem magam a sűrűségbe. Ágas, bogas gajakon, indákon, összefonódott iszalagokon törtem keresztül, csak úgy, puszta kézzel. Volt, hogy mély szakadékon kellett átugranom, volt, hogy hínáros, ingoványos mocsáron kellett átlábalnom, zúgó, mély hegyi patakok örvényeivel kellett megküzdenem. Bogyókon, erdei füveken éltem, mint a kóbor űzek, s barlangok mélyén vagy a sűrű lombok között húztam meg magamat éjszakára. Egy napon ráléptem valamire, azt hittem holmi vastag gyökér, de nem az volt, hanem óriás kígyó a legveszedelmesebb fajtából való. Sziszegve vágott fel a magasba, s egy pillanat múlva már a lábamra, derekamra, fél karomra tekerődzött. nem adtam meg magam. Szabad kezemmel megragadtam a nyakát, és szorítottam, amennyire csak tudtam. De a kígyó volt az erősebb. Éreztem, hogy nem bírok vele. A karom lelankad. Hanem egyszerre csak valami suhogást hallok. Zizzen a lomb, recsen a gai, és a magasból, mint a villám, lecsap az a szárnyas sárkány, amely a sírbolt küszöbéről röppent fel a levegőjékbe. A kígyó elengedett, menekülni próbált, de a sárkány mancsának egyetlen csapásával leütötte. Újra zizzent a lomb, recsent a gaj, és a sárkány már ott sem volt. Tagjaim reszkedtek a fáradtságtól meg az ijegységtől, de a lelkem megtelt bizakodással, íme nem vagyok egyedül. Az a jó varázslat, amely az acélhegy tetejéről idáig elvezérelt, továbbra is örködik felettem. Sokat szenvedtem, sokat küszködtem az erdőben, sok veszedelmet megéltem, sok harcot kiálltam. Verekedtem párduccal, óriás sasmadárral, egy felhőnyi mérges darázsal, és legfőképpen az éhséggel és a szomjúsággal, de sebes testtel elcsigázva, végül mégiscsak kijutottam a rengetegből. Meredek sziklafal magaslott előttem közepén, öblös alagút szája ásított rám. Beléptem. A fekete szellemek birodalmában. Zegzugos folyosón haladtam előre egyre sűrűsödő fekete homályban. Rövidesen a napvilág utolsó foszlánya is elmaradt mögöttem. Tétován megálltam, már-már azon voltam, hogy visszafordulok, de eszembe jutottak az erdei sírban talált pergamen szavai. Összeszedtem hát bátorságomat, és mentem tovább. Lejtős, kanyargós volt az út, sejtelmem sem volt, hová vezet. Megpihenni nem mertem, kezemmel a sziklafalat tapogatva, csak vándoroltam, ereszkedtem lefelé. Nem volt mihez mérnem az időt. Lehet, hogy egy napig, lehet, hogy kettőig, lehet, hogy egy hétig bolyongtam a vaksötétben. Egyszer csak azonban azt éreztem, hogy a lejtő véget ér, az út kiegyenesedik, majd emelkedni kezd, és meredeken felfelé indul. Most már gyanítottam, hogy merre járhatok. A tenger alatt, és ez a folyósó valamelyik szomszédos szárazföldre vezet. Az útnak erről a feléről sem mondhatok többet, mint az előbbiről. Folytatva, lihegbe kapaszkodtam fel a lejtőn, sebesen, amennyire az erőmből kitelt. Azt hittem, már sohasem ér véget ez a hegy alatti, föld alatti, tenger alatti akna. De hirtelen az egyik fordulóban éles fény vágott a szemembe, s a következő percben egy tágas, szabad mezőségen találtam magam. Színes, illatos virágok nyíltak körös körül, és dús lombú fákon érett gyümölcsök sárgáltak, piroslottak. Ettem a gyümölcsből, aztán lefeküdtem az árnyékba, hogy kipihenjem magam. Elaludtam. Néhány óra múlva felébredtem. Felnyitottam a szemem, és határtalan megdöbbenésemre azt láttam, hogy egy egész falka csoda lény áll körül. Arcuk emberarcra hasonlított, de a homlokuk közepén kecske szarvat viseltek, gyíktestük volt és kutyafarkuk. Kik vagytok? Kérdeztem riadtan. Fekete szellemek, felelte az egyik. Hát te ki vagy, és hogy kerülsz a mi birodalmunkba? Elbeszéltem viszontagságaimat, a hajóm sorsát, a mágnes hegy tövében a szantálfa üsdob varázslatát, a három hegyi öreg tanácsát, az erdei sírbolt titkát, s végezetül bolyongásomat a sötét alagútban. Mit kezdjünk vele? Fordult a szellem a többiekhez. Vigyük a királyhoz, tanácsolta az egyik. Így is határoztak, megragadtak, és csak amúgy szárny nélkül a levegőbe emelkedtek velem. Hegyek, völgyek, erdők, mezők fölött repültünk a szélnél is sebesebben. Aztán leereszkedtünk egy mély völgykatlamba, két magas hegycsúcs közé. Gyíktestű kísérőim bevezettek egy tágas barlangba. Kő trónusán ott ült a király. Ne csak ember, kiáltotta meglepetten. Valóságos élő ember, hol találtátok? A szellemek elmondták, hogy a birodalom határán portyáztak, ott akadtak rám, és elmondták azt is apróra, amit tőlem hallottak. A király hozzám fordult. Tudod-e, hogy halál jár azért, ha valaki engedelem nélkül átlépi az országom határát? De hát ma jó kedvemben találsz. megkegyelmezek neked. Szolgálatomba fogadlak, úgysem volt még eleven ember inasom. Bért nem kapsz, de ígérem, hogy amíg hűségesen szolgálsz, meghagyom az életedet. No, áll az alkú? Tudtam, hogy hiába ellenkezném. Áll, feleltem, úgysem szolgáltam még eleven szellem királyt. Éjjel-nappal a király közelében kellett tartózkodnom. Az volt a dolgom, hogy enni adjak neki, ha megéhezik. Mondhatom, nem volt könnyű munka, mert unos, untalan enni kívánt. S vajon mit evett? Csontot, mint a kutyák. Elhullott lovak, tevék, bordáit, lábszárcsontjait. Utálat volt még nézni is. És én mit ettem? Erdei bogyót, nyersgombát, gyökeret, néha nap egy kis gyümölcsöt. De vidáman eléldegéltem volna én ezen a sovány eledelen is, és nem bántam volna a veszültséges éjjel-nappali szolgálatot sem, ha csak egy kevés reményem van a szabadulásra. Hanem effélére még csak nem is gondolhattam. Tudtam, hogy ha csak valami váratlan segítség nem érkezik, holtomig ott maradok a gyíktestű, kutyafarkú, kecskeszarvú király birodalmában.
Ma a Világjáró Abdullah című mese 9. részét hallottátok, melyet Tóth Levente mondott el nektek. Jó éjszakát kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánossal folytatja a boldogságról szóló elmélkedést.
Ha nézzük a szentírási olvasmányokat, akkor itt Jeremiás prófita könyvéből is van egy rész, ami majdnem ugyanaz, mint az első Zsoltár. Árkozott az az ember, aki emberben bízik. Elég rosszul hangzik, hiszen hát miért árkozott az? Mert a bizalom az fontos a kapcsolatokban is. Főleg egy házasságban, de minden baráti kapcsolatban, munkatársi kapcsolatban mindenütt fontos. Ezért miért árkozott az, aki emberben bízik? Ha megnézzük a Szentírásnak az igazi mélységét, itt nem a bizalom ellen beszél, hanem amikor valakinek az életen abba az irányba megy, hogy csak emberben bízik, vagy megfordítva, az Istenben nem bízik, csak emberi szinten vár el emberektől dolgokat. Például vegyük a házasságot. Milyen sok feszültség van abból, hogy valaki mindent a feleségétől vár el. Hogy ő adja meg nekem, ő tegyen boldoggá, ő legyen kedves, mindent ő is ő adjon, és ezt nem adja meg, akkor még a szemére is veti, hogy amikor együtt jártunk, amikor még fiatal házasok voltunk, akkor milyen kedves voltál, milyen jó voltál, most meg mi lett veled. És persze a feleség is, hogy te is rendes voltál akkor, de te is ilyen meg olyan önző, vagy olyan vagy, mint a szüleid, te is hogy megváltoztál, hogy elromlottál, és mi az alapfeszültség? A másiktól várok valamit, hogy tegyen engem boldoggá. Ez valahol jogos, hiszen hát egymásnak ajándékozunk dolgokat, azonban mi a fő csapda, hogy a másik embertől várok, vagy emberektől várok. A férjem az lusta, a gyerek nem tanul, tulajdonképpen tragédia, boldogtalan vagyok pont. Ez így néz ki sokszor a gyakorlatban. És a próféta megfogalmazza, áldott az az ember, aki az Úrban bízik. Vagyis akinek a reménye az Istenben van. Megint a házasságra levetítve, persze ezt minden kapcsolatra le lehet vetíteni, hogy elfogadok minden szeretetet, amit akár a kollégáim, barátaim, tanítványaim, szüleim, bárki ad, vagy a férjem és a feleségem. Tehát mindent elfogadok, mert ez mind ajándék. És ezek fontosak is az életünkhöz. Azonban a fő forrás az maga az Istennek a személye. Ezért ahhoz, hogy én például minőségi házasságban tudjak élni, minőségi barátságban, bármilyen kapcsolatban, aminek minősége van és mélysége, annak az alapja az Istenben való bizalom. Azért van mély kapcsolatom Jézussal, egyrészt, hogy keressétek az Isten országát, és minden más megadatik nektek, vagyis amikor őt keresem, a mindent keresem. Vagy például a társfüggőségben is, amikor valakivel valamilyen baj történik, a másik ahelyett, hogy segítene, tulajdonképpen ő is összeomlik. vagy ahelyett, hogy emelné a másikat, ő is kétségbe esik, akkor ilyen ember vagy, akkor én ott hagylak, én ezt tovább nem bírom, akkor váljunk el. Nagyon könnyen kimondják ezt, és nincs meg az a stabilitásom, hogy én az Úrnak a szeretetéből élek, ő nekem erőt ad, én önmagamban is egész ember vagyok, most a másik bajban van, ezért megteszek érte mindent, és ezt is kihangsúlyozom, hogy szakmailag is jól, hogy fel tudjam őt emelni, azért, hogy jól tudjam őt szeretni ebben a nehéz helyzetben. De ha csak emberben bízok, a másiktól várom a segítséget, akkor pedig neki baja van, nekem egy óriási kudarcom van, egy kudarcot élek át, hogy hogy lehet valaki ilyen szerencsétlen, és utána próbálok, akár kétségbe esek, sírok, kimenekülök a házasságból, elvesztem az összes bizalmamat, én most már nem bízok meg senkiben, meg olyan döntéseket hozok, ami annyira rossz és egészségtelen, és ezért mondja a próféta, hogy árkozott az az ember, aki emberben bízik, aki csak emberben bízik, és emberekről vár mindent, és áldott az az ember, aki az Istenben bízik. Aki az Istenben bízik, az tud bízni emberekben is. És miért mondom ezt? És megint ez minden kapcsolatban fontos, különösen a házasságban. Azt hiszem hallottunk már ilyen mondatokat, hogy ha valaki elveszíti a bizalmát, akkor én azzal az emberrel soha többé nem állok szóba. Valaki ellenem elkövet valakit, nálam csak egyszer lehet hibázni, és onnantól végre. Én már többé nem bízok meg benne. Ez a valaki, hogy én milyen becsületes ember vagyok, de ha valaki téved, akkor annak már vége. Én annak nem bocsátok meg, az lehet akárki, míg házastárs is. Miért nem tud megbocsátani? Azért, mert védi saját magát. Aki azonban az Úrban bízik, és nála van a súlypontja, a bizalomnak, a forrásnak, az életemnek, merek kockáztatni emberi szinten is, tehát emberekben is jól tudok bízni. Valaki elkövetett ellenem valami bűnt, persze, hogy fájdalmas, ezt nem akarom bagatelizálni. Azonban, mivel nem rajta múlik a boldogságom, hanem a gyöker az Istenben van, ezért azt mondom, hogy fáj, amit okoztál, de te sokkal fontosabb ember vagy annál, hogy én csak úgy eldobjalak téged, vagy megsértődjek. Ilyen olcsón nem oldom meg. Úgyhogy megadom még egyszer a bizalmat, bízni akarok benned, vagy ha valami bajod van, szóljál, vagy beszéljük meg, nem várom azt, hogy tökéletes legyél, én sem vagyok az, de akkor is bízni akarok benned, és a kapcsolathoz ragaszkodom. Különösen akkor, ahol házasságról van szó, ahol a szentség is erősíti ezt, sőt, egy egész élete hűséget fogadok. Mivel az Istenben van az alapvető bizalom, emberekben tudok kockáztatni, valaki tévedhet többször is, mert én, mivel nem tőle várok mindent, attól az embertől, hanem az Istentől, ezért merek gyakorlatilag ilyen nagyvonalú lenni, ami az evangélium tanítása is. Ezért, aki az Úrban bízik, az áldott. Én ezt kicsit nem kijavítanám, hanem be lehetne helyettesíteni az áldott helyet, az, hogy boldog. Boldog az az ember, aki az Úrban bízik. Vagy szabad az az ember, aki az Úrban bízik. Nagyon mélyen tud szeretni az az ember, aki az Úrban bízik. Másokat fel tud emelni az az ember, aki az Úrban bízik. Így ki lehetne cserélni ezeket a mondatokat, és szinte szinonímaként hatnak ezek, de megint a gyökere, mind a boldogság, mind a mi emberi életünknek, az mind az Istenben van. Ezért érdemes megnézni azt, hogy ha felteszem a kérdést magamnak, hogy boldog vagyok-e, akkor mit válaszolok rá? Úgy is feltetném a kérdést, hogy boldognak érzem-e magamat? Most nem elméleti választ adok magamnak, hanem az életérzésemre kérdezek rá. Az pedig olyan, amilyen. Ilyen szürke, vagy nem tudom kinek milyen, vagy valaki éli a teljességet, vagy éli azt, hogy itt tényleg az Istenben élek, és ezért boldog vagyok. Milyen az én életérzésem, a boldogságom? A következő kérdés, hogy szerintem mik azok a körülmények, vagy kik azok az emberek, akik az én boldogságomat valamilyen módon csökkentik. Az ő bűneikkel, szenvedéseikkel, önzőségeikkel, meg ki tudja, ki milyen élethelyzetben van, vagy milyen életállapotban, kik azok az ügyeletes, az életem tönkretevői, akik próbálnak lehúzni, vagy a szeretetnek a vámszedői, akik nagyon sok energiát elvesznek tőlem, és ezért nem tudom magamat teljesen boldognak nevezni. Ezek az alapkérdések, de azért még szeretnék egy-két példát mondani. Gondoljuk a szenteknek az életére. Különösen kiemelném itt a vértanúkat. Emberileg nézve, ezeknek az embereknek az élete szerencsétlen. Mert Jézusban hittek, ezért üldözték őket, végül megkínozták és kivégezték. Emberi szemmel ez egy emberi szenvedés, tragédia, szegényeknek hát ilyen rossz volt az életük, de majd a mennyországban jó lesz. És hogyha a mélyére nézünk, valóban sokat szenvedtek, de mivel az életüknek az értelmét a legteljesebb mértékben élték meg, ezért ezek az emberek a legboldogabbak. Jézus Krisztusért élni, érte meghalni, vagy azért, mert Jézus küldött valakikhez valamilyen munkára, küldetésre, és azért odaadni az életemet, lehet, hogy közben sok szenvedést éltem át, visszautasításokat, bántottak, feljelentettek, amit Jézus is mondta a boldog mondásokban, sok mindenért, de mivel Jézusért tettem, ezért boldog vagyok, mert az életemnek a teljességét éltem meg. És ezt szeretném átadni, ezt a gondolatot, hogy nem az örömtől függ meg, hogy milyen könnyen megy az életem, milyen könnyű, hanem hogy megélem-e a krisztusi teljességet. És aki megéli, és bármilyen érzelmekkel is jár, bármilyen nehézségekkel is jár, lehet benne gyász és szenvedés is, ezeket nem tudjuk szabályozni, ez hozza az élet. Persze valamit talán tudnánk valamennyit, de a legtöbbet azért nem tudjuk. De mivel az életem teljességét élem meg, ezért boldognak mondom magam. Voltak szentek, akik börtönben voltak, vagy ott is haltak meg, és mégis boldogok, mert teljesen az Istennek szentelték magukat. Nagyon sokat szenvedtek, a körülmények rosszak voltak, nem is beszélve az emberekről, de ezek az emberek boldogok voltak. Ezért így nézem az életemet, ne az, hogy milyen könnyű az életem, vagy mennyi öröm van benne önmagában, ilyen világi öröm, hanem úgy nézek rá az életemre, mennyi boldogság van benne, vagyis élem az élet teljességét, az élet szentséget, az ő akaratának a teljesítését, és hogy tudom-e tiszta szívvel szeretni az Istent. Mert ez a boldogságnak az alapja.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa a boldogságról elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.